Isten igéjét az előbb felolvasott részből olvasom. Máté evangéliumának az első fejezetéből a 22. és 23. verset olvasom újra. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondotta a próféta által. Íme a szűz fog a méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti velünk az Isten. Ahogy Máté evangélista elénk adja a karácsonyi eseményeket, illetve annak a bevezető részét, hogy mi is történt József és Mária életében, és aztán hogyan érkezik meg Jézus a messiás, miután ezeket leírja, utána visszautal egy ószövetségi proféciára. És azt mondja, hogy azért történt mindez így, hogy ez az ószövetségi profécia beteljesedjen, amit Ézsaiás sok száz éve mondott, és ezért legyen a neve, és ezért lesz a neve ennek a gyermeknek Immánuel, ami azt jelenti velünk az Isten. És ahogy így az év vége felé is járunk karácsony ünnepében, akkor egy pillanatra visszatekinthetünk, hogy hogyan volt velünk az Isten ebben az évben. Vagy hogyan voltunk mi Istennel. És mivel ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, ezért ebben a pillanatban az is megjelenik bennünk, hogy és hogyan nem volt velünk az Isten ebben az évben. Vagy hogyan nem voltunk mi Istennel. Velünk az Isten, ez az örömhír karácsonykor, és ugyanakkor egy nagy titok, egy nagy misztérium, mert nem magától értetődő. Az, hogy velem van éppen a feleségem, vagy nincs, az elég, az magától értetődő. Látom, ott van, velem van, ha meg nem úgy vagyunk, mert távol vagyunk egymástól, akkor épp abban az értelemben nincs velem. De az Isten hogy van velünk, meg hogy nincs velünk, vagy mi hogyan érzékeljük, hogy nincs velünk, amikor velünk van. Ez egy sokkal nagyobb titok, ez egy nagy-nagy misztérium. És ez a kép van bennem, hogy nyilván Isten, az örömhír az, hogy Isten Jézusban velünk van, és a mindennapok eseményeiben és a forgatagában is igaz ez, de valahogy Isten néha ilyen, alapvetően ilyen csendesen, talán kicsit félrehúzódva van jelen az életünkben, vagy volt jelen. És nem egy ilyen megbántottságban, hogy meg vagyok bántva, és akkor így félrehúzódom, meg elmegyek a szobámba, hanem inkább egy ilyen szelíd figyelemmel, hogy és mikor vesznek észre az én teremtményeim? És mikor keresnek már végre, ha én már különben velük vagyok a mindennapokban, de mikor fordulnak felém? Mert valahogy Isten legtöbbször nem ajtóstól tör a házba, hanem vár. És miközben bennünk esetleg van sokszor vád, kérdés, akár hívők vagyunk, akár nem, de hol az Isten, meg miért nincs itt az Isten, meg mit tesz az Isten, akkor talán ő csak csendben vár valahol a háttérben, és mintha azt gondolná magában, hogy és mikor lesz, amikor már úgy végre úgy felém fordultok, és észreveszitek, hogy különben hogy vagyok én jelen a mindennapjaitokban, és hogyan voltam jelen akkor is, amikor esetleg ti sokkal kevésbé voltatok én velem. Szóval valahogy egy ilyen Istennek a jelenlétébe jövünk most az ige által. És arról az Úrról beszél ez a felolvasott szakasz, aki olyan szeretettel, olyan hűséggel, olyan elköteleződéssel van az egész világ iránt, hogy Jézusban eljön, hogy Jézusban emberré lesz, hogy közénk jön, hogy velünk van. És Máté azt mondja, Immánuel. Velünk az Isten. És ezt az örömhírt szeretném kibontani, ezt az egyszerű örömhírt szeretném kibontani, és a szívetek elé tárni ma, és így várva az Isten szent lelkét, hogy ennek a mély örömét fakassza fel mindenkinek a szívében. Három dologról szeretnék beszélni. Az első, hogy milyen elgondolások és képzetek takarják el előlünk annak a valóságát, hogy Isten velünk van. Másodszor, milyen képpel írja Isten a szívünkbe, hogy ő velünk van. És harmadszor, hogyan lesz ez örömhírré a mindennapok sokszor zűrzavaros, fájdalmas valóságában. Szóval milyen képzetek takarják el, hogy velünk van, milyen képpel írja a szívünkbe, hogy ő velünk van. És hogyan lesz ez örömhír a zűrzavaros valóságban, amelyben éljük az életünket. Szóval mit jelent, hogy velünk az Isten Jézus Krisztus születésében és az ő személyében? Ha Isten valóban emberré lett, ami a karácsony nagy üzenete 2000 éve, a nagy csoda, a legnagyobb csoda, Isten a teremtő emberré lett, felfoghatatlan. Ha ez valóban igaz, akkor számos olyan képzetet szétfeszít, amelyek az ember szívéből alakultak, amelyek az Isten nélküli ember szívében megszülettek, és akár ideológiák lettek, vagy amelyek csak úgy csendben, úgy megbújnak, és ott munkálnak a szívünkben, ebben a pillanatban is arról, hogy milyen ez az Isten valójában. Isten mindez szétfeszíti. Úgyhogy három ilyen képről szeretnék beszélni röviden. Isten felettünk, Isten bennünk, Isten ellenünk. Három kép, amit szétfeszít a karácsonyi örömhír, a velünk az Isten örömhíre. Isten felettünk. Ez a kép, ez a képzet, mondom sokszor nem tudatos, hanem benned működő valóság Istennel kapcsolatban. Ez körülbelül úgy írható le, hogy az van bennünk, hogy Isten van. Hogy valami Isten van. Valamilyen Istennek lenni kell. Valószínűleg ezt nem mondod így messz hozzá, vagy nem teszed hozzá, de mégis talán felismered, hogy de az van a szívedben, hogy ez egy ilyen nagyon messzi történet. Isten felettünk, ez egy ilyen távoli valóság, és a messze alatt nem azt értem, hogy valahogy ilyen térben nagyon távol képzeljük előtt, hanem sokkal inkább azt, hogy az, amit az Isten persze van, Istennek lennie kell, de valahogy ez annyira távol van a mindennapi valóságtól. Nem releváns a napi kérdésekben, az élet rohanásában és valóságában. És ezért mondom, hogy Isten valamiféle Isten, de Isten az életed felett van. És nem mondod, hogy nincs. Két formája van ennek. Az egyik az igazán vallásos, aki azt mondod, hogy neked fontos, hogy Isten van, te gyakorlod a templomba járást, vagy legalább karácsonykor nagyon fontosnak tartod, hogy megjelenjen az ünnepben valahogy Isten, vagy a Biblia, vagy a karácsonyi történet. A szíved mélyén ott van egyfajta ragaszkodás, hogy fontosnak tartod a kereszténységet, a hitet, és még az is benned van talán egy-egy ilyen ünnep kapcsán, hogy és jobb lenne ezt gyakrabban megélni, jobb lenne többet jelen lenni egy Isten tiszteleten, vagy tartozni egy gyülekezethez, és van egy beléd íródott ragaszkodás és tisztelet. És ez jó. Ez jó. De ezzel együtt ez még csak annyi, hogy mert Isten valahol messze ott fent úgy van, és ez neked fontos. Aztán ennek az Isten felettünk képzetnek van egy nem vallásos, tradicionális templomba járós formája is, amikor azt mondta, hogy a vallásosság, az, meg a formák, meg felekezetek, ez nem fontos neked, de azt, hogy van Isten, az fontos neked. Függetlenül egyháztól, gyülekezettől, az fontos. Nem tudod, hogy milyen az az Isten. Nincsen egy olyan tradicionális képet se róla, de, és aztán azt is mondod, hogy és senki sem tudhatja, hogy milyen Isten. Senki sem tudhatja igazán. Vagy azt mondod, hogy hát olyan, akine, ahogy kiki magának elképzeli. És ebben is van nagyon sok igazság, nem? Tényleg, hát hogy lehetne már Istent egy templomhoz, egy felekezethez, egy Isten tisztelethez kötni? Hát nincs ide bezárva. Hát igazad van, hogy Isten mindezen túl van. És ugyanakkor ez a túl, hogy azt mondod, hogy kell lenni Istennek, van valamilyen Isten, nem tudjuk milyen, ez a felettünk való Isten képe. És ez igaz, ő valóban túl van rajtunk, de érzed, hogy tényleg csak ennyi? Hát ezért nem volt érdemes. Se Jézust ünnepelni, se van reggel ide jönni, mert ez jó, de ki mondaná azt közületek, hogy de ez tényleg egy olyan ütős üzenet, ez az evangélium örömhír, ami tényleg valamit csinál velem. Ez az Isten felettünk képzete, hogy először ránéztünk erre, és az Isten velünk, az már érzitek nagyon más. De menjünk a másik oldalra. Ha az emberek egy részének a képzete az, hogy Isten felettünk van, és nem annyira meghatározó így a mindennapi életben, így távoli, és ebben van bibliai igazság, mert ő tényleg felettünk van, és túl van rajtunk. A másik oldal meg azt mondja, nem, felejtsétek el, Isten bennem van, bennem. Itt bent. És ők Istent lehet, hogy nevezik léleknek, életerőnek, kozmikus energiának, csínek, de azt mondod, hogy Isten az a mindent átjáró, mindent éltető lélek vagy spirituális energia. És ez szerint Isten nem annyira velünk van, mint bennünk van. Sőt, az Istenség bennünk van, ez annyira így van mondott, gondoltott, hogy csak a tudatunk szab határt annak, hogy megvalósítsunk magunkat, hogy felszabadítsuk a képességeinket, hogy sokkal jobb legyen az életünk, meg sokkal jobb legyen ez a világ, és különféle módszerekkel meg is próbálja az ilyen ember felszabadítani a tudatát. Szóval Isten bennünk, és egy ilyen személytelen isteni erő ott van benned, és ezt hiszed. Ismerős. És figyeljetek, ebbe is van valami igazság. A Biblia megerősíti ezt. Mert azt mondja, hogy a Biblia szerint, amikor a Teremtő megteremti az embert, élet lehelletét lehelte belé. A lelkét. És ugyanakkor azt is mondja, hogy de ez az élet lehellete, ez a lélek, ami fenntartja az életet az egész teremtett világban. Úgyhogy valóban ő nagyon közel van. De ha ugyanakkor, ha ez csak egy ennyire személytelen erő, akkor mi van akkor, amikor szükséged van valaki másra, aki messze nagyobb, mint te? Mert a bennem lévő személytelen erő az nem valaki más, az csak egy ilyen erő. És a harmadik képzet, arról nem akarok sokat beszélni, Isten ellenünk. Az előző kettő hordoz valami igazságot. Az egyik azt mondja, hogy Isten felettünk, és a Biblia megerősíti, hogy Isten valóban túl van rajtunk, messze túl, messze hatalmasabb, messze nagyobb. A másik arról beszél, hogy Isten bennem, és amit ebből is megerősít a Biblia, hogy úgy ott van valami, ott ebben a pillanatban is ő tart életben, ez igaz? De az Isten ellenünk az a képzet, amikor akár az egyház bűnei, akár személyes sérelmek, akár ateista ideológia, sok minden miatt az van benned, hogy Isten alapvetően ellenség. Hogy Isten az a valaki, aki megfoszt az élettől, megrabolja az életet, megfoszt a szabadságtól, jobb, ha nincs vele dolgom, Isten alapvetően ellenség. És mind a három képet szétfeszíti a karácsonyi, amiről Máté ír, a karácsonyi történet. Isten felettünk, igen, igaz, de Jézusra van emberré lett. Isten az, aki csak bennem van, ez az erő, ez a spirituális energia? Hát nem, ő felülről jött és lett emberré, és nem belém jött, hanem itt volt velünk, mellettünk. Isten ellenünk van, hát hogy lenne már ellenem, ha önmagában eljön, emberré lesz ebben a világban. Szétfeszíti mindazt, ahogy gondolkodunk róla. És akkor másodszor nézzük, hogy és akkor milyen ez az Isten, aki velünk van. Ha ő ragaszkodik ehhez, hogy ő velünk van, nem csak felettünk, nem bennünk, nem ellenünk, velünk, akkor milyen képpel írja a szívünkbe ezt Isten? Nyilván a karácsonyi történetből a legtöbbünkben, ami megmarad vagy él, az a pici gyermek, aki megszületik, angyalok, József, Mária, és ezt sokszor nem kötjük össze ezzel az üzenettel, hogy ez arról szól, hogy Isten velünk van. De most ezt szeretném, hogy összekötni a csecsemő születésének a képét avval az üzenettel, hogy Isten velünk van. Nyilván József és Mária számára a gyermek születése az nem volt kintől és szenvedéstől mentes. És erre majd még vissza fogok térni, de Lukács evangélista ugye elénk adja, hogy hogyan kellett elhagyniuk Józsefnek és Máriának Názáretet, az otthonukat, amikor már előre haladott állapotban volt Mária, egy népszámlálás miatt, hogyan érkeztek Betlehembe, hogyan volt, hogy nem találtak ott egy házat, ahol befogadták volna őket, és hogyan született aztán meg Jézus egy istállóban. És Máté evangélista is erről, mindjárt kicsit később beszélek többet, meg szintén beszél erről, hogy azért ott nem volt olyan egyszerű ez a történet, hogy most hogy is van ez, hogy itt még nem keltünk egybe, még nincs házasság, már megfogant, azért ez nem egy kintól, meg küzdelemtől mentes történet. De erről meg később beszélek. Először nézzük a gyermeket. Aki édesanya, meg azok a hős férfiak, akik részt vettek papás szüléseken. Tudjátok, sokszor a férfiakat ez úgy tűnik jobban megterheli, mint az édesanyákat. Mindannyian tudják, hogy van itt valami hatalmas nagy titok. valamit átéltek már az életnek a titkából és a misztériumából, hogy amikor felsír egy gyermek, amikor megszületik egy gyermek, akkor ott valami történik. Nem is tudom, hogy mi. Ki se lehet mondani, nem? Milyen hangja van ennek az első felsírásnak? Mennyi élet, mennyi öröm, mennyi csoda? És vajon miért nyűgöz le mindenkit egy újszülött csecsemő? Ha ugye a kezedbe foghatod, utána egy-két hetes, hogy valahogy mindenkinek úgy megolvasztja a szívét, hogy mindenkit lenyűgöz egy újszülött csecsemő. Főleg, ha békésen alszik. Kismamákat nem mindig nyűgözi le, de azért más történet, azért általában őket is lenyűgözi. És nyilván az ember szívé mélyéig be van kötve, oda van húzalózva ez, hogy az élet továbbadása, az élet forrása. Ha valami igazán emberi, az ez, nem? Az ember voltunknak a legnagyobb titka és szépsége valahol, hogy születik az élet. És ugyanakkor, ha valami hihetetlenül isteni, az ugyanez, mert pontosan ez a pont, ahol tudjuk jól, hogy azért nem mi vagyunk az Úr, ott mindig az Isten történik, vagy tesz valamit. És akkor értitek, hogy ebbe a gyönyörűséges, különleges tapasztalatba belép a Teremtő Isten Jézusban, amikor megszületik a gyermek, József és Mária gyermeke. Hogy a velünk az Isten, ez az Isten, akinek az a neve, hogy velünk az Isten, Immanuel, ez fogja magát, és belép ebbe az emberi tapasztalatba. Valamiért ez az Isten mindig örömét lelte magát abban, hogy ott mutatta meg a hatalmát, ott mutatta meg a szeretetét, ahol így emberileg kimerültek a dolgok. 5 előtörténete van ennek a 6. Jézus születésének az Ószövetségben, amik hasonlóak és mégis mások. 5 olyan történet, amikor egy meddő házaspár, egy meddő édesanya, sokszor idős, méhében élet születik, mert Isten csodát tesz. Ott mutatja meg a dicsőségét, ahol az ember életébe minden kimúlt. Velünk az Isten. És ebben a 6. esetben, amit most olvasunk karácsonykor, itt is a lehetetlen cselekszi, csak másképp. Figyeljétek, ami benne fogant, az a Szentlélektől van. 5 Matuzsálem korú hölgy. Nincs már esélyük az életre, és az Isten csodát tesz, férjük van, de mégis csodát tesz, életet hoz létre. 6. egy fiatal valaki, nagyon fiatal, Mária, akiben a méhében Isten szintén csodát tesz, ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Értitek, a szűz ugyanúgy nem fogan férfi nélkül, ahogy a meddő halott méhében már nem jön létre az élet Isten csodája nélkül. De ez a velünk való Isten valóban velünk az Isten. Ő ilyen, hogy a lélek, aki ott lebeg a teremtéskor és életet ad, most leszáll Máriára, és az ő méhében teremti az új életet. Eljön. Értitek, közénk jön. Velünk lesz. Ó, nem felettünk, persze, felettünk ott van, de nem marad ott. Belép. Belép, nem marad a távoli messzességben. Nem kizárólag bennünk. Ó, mennyivel több érted ennél a bennem élő élet energiánál? Mennyivel több, hogy az Isten olyan lesz, mint te meg én? Hogy velünk van, hogy velem van, hogy tőlem független beszélhetek vele. Megerősít, mellém áll. Mennyivel több, ahogy ebben a törékeny csecsemőben meglátogatja a virágát, és azt mondja, hogy nézzétek a gyermeket, nézzétek az életet. Én veletek vagyok. Értitek? Nem ellenetek, veletek. Nem felettetek, veletek. Veletek. Immanuel, velünk az Isten. Ez az a kép, amit Isten be akar írni a szívünkbe, hogy milyen ő, aki eljön ebben az újszülöttben. És végül, hogyan lesz ez örömhírré a mindennapok zűrzavaros, fájdalmas, sokszor zűrös, bűnös valóságában? Miért jó ez, hogy verünk az Isten? Ahogy mondtam, a József és Mária életében ez a történet koránt sem fájdalomtól és kintól mentes. Azt kell látni, hogy Józsefet és Máriát a korabeli szokások szerint már ifjúkorban eljegyezték egymásnak, két család. És az akkori szokás az volt, hogy amikor a két család megegyezett a házasságról, az nagyon korán megtörtént, és aztán később jött egy eljegyzési ünnep, amikor már közeledtek a házassághoz, amikor már felnőttek voltak. Az eljegyzési ünnep, ugye az eljegyzésnek a lényege az volt, hogy ez egy annyira erős elköteleződés volt már, hogy az eljegyzést felbontani az olyan volt, mint egy házasságot felbontani. Tehát ez egy nagyon erős kapcsolat volt már. És ahol most találjuk ebben a történetben, ahogy Máté evangélista elénk, hogy Józsefet és Máriát, ők ebben az eljegyzésen vannak már túl, és már közel van az esküvő. Tehát innen már nem lehet csak úgy kisétálni, ez már egy válást jelent szinte. Ugyanakkor nem költöztek még össze, és nem éltek együtt szexuális értelemben sem. Na ez az a helyzet, aminek a fényében találkoznak ezzel a Szentlélektől való fogantatással. És értitek, hogy a történet milyen kínos, szégyenteli, fájdalmas, nehéz. Képzeljétek el Józsefet. Amikor szembesül vele, hogy a jegyese gyermeket vár. Ez milyen keserűség, milyen harag, milyen értetlenség nyilal a szívében. Mária? Kivel? Miért? Hogy? És a reményeink, meg a terveink. Ki lehet ez a férfi? Nem lehet, hogy nem tudta, hogy Mária jegyes. Értitek? Gondoljatok bele, hogy micsoda sötétség, cunami, ami rászakad. Ezzel együtt, azt írja Máté evangélista, hogy nem akar botrányt. Ugye el kell válni tőle, ez nem kérdés, el kell bocsátani Máriát. Nem akarja megszégyeníteni, és ezért azt olvassuk, hogy úgy dönt, hogy titokban és csendben bocsátja el. Azt is mondja ez a szakasz, hogy végig gondolta magában. Tudjátok, hogy azért ez nem egy ilyen hideg fejjel végig gondolom, hanem pörög bennem, nem tudom mennyi ideig pöröghetett benne a fájdalom, a dű, a keserűség, az Isten, hol az Isten ebben a sötétségben, mi történt velem. Értitek? Az élet zűrös, fájdalmas, kaotikus, bűnös volt ott, ezt éri át. Gyötrődik. És aztán Isten váratlanul közbelép, megjelenik álmában az Úr követe, és azt mondja, József Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Elhinnéte? És József engedelmeskedik az Isten szavának, mert ebben a pillanatban pontosan tudod, hogy Isten szavának engedelmeskedni nem egy egyszerű és nem egy olcsó dolog, de József beleállt. Magához vette Máriát, megtörtént a házasság. Nem érintette őt addig, amíg nem született meg a fiú, Jézus. Ez a történet annyira kínos, még úgy is, hogy nem volt benne bűn. Hogy a stigma ebben a fiúval maradt. János evangélium a 8. fejezet, Jézus vitája, azt se tudjuk, ki volt az apád, mondják neki. Értitek? Ez a történet ott maradt. Jézus körül, Mária, József körül, és 30 évvel később Jézusnak még a szemébe vágják, gyanús a te eredeted. Mit jelent, hogy velünk az Isten a mindennapok bűnös, zűrös, fájdalmas és szégyenteli valóságában? Értitek? Hogy nem elhúzódik, hogy nem kívül marad, hanem ebbe jön el. Annyira ebbe a zűrzavarba, káoszba, bűnbe jön el, ebbe a világba, hogy azt is mondja az angyal, hogy te pedig nevezd majd Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. És a Jézus név, ami egy korabeli gyakori név, azt jelenti, hogy az Úr a szabadító. Nevezd a nevét az Úr a szabadítónak, ahogy sok más Jézus is élt akkor, de ő valóban az lesz, akiben az Úr szabadulást fog hozni a sötétségből, a bűnből, az istentelenségből. De hogyan? Értitek? Hogy nem csak részévé lesz Isten ebben a gyermekben, a bűnös világnak. Aztán nem csak elszenvedi Jézus később, hogy mindenfélét pletykálnak róla a felnőtt korában. Aztán nem csak azt éli át, hogy ellene fordulnak, és a saját népe vezetői hazug módon elítélik, ahogy minden dühüket és haragjukat kitöltik rajta abban, amikor kivégzik a kereszten. De ennél sokkal többről van szó, hogy mit jelent, hogy Isten velünk Jézusban. Hogy a kereszten ez a Jézus, a bűnből szabadító úgy lép a mi sötétségeinkbe, hogy magára veszi minden bűnünk, minden büntetését. Nemrégiben valakivel beszélgettem, és azon van egy ilyen Pál apostolnak egy ilyen mondata, ami ide, ehhez köthető, amikor azt mondja az apostol, hogy Jézusról, hogy őt Isten bűnné tette értünk. És azt mondta, hogy ez értelmetlen ez a mondat. De mit jelent? Mit jelent, hogy Isten annyira velünk van, hogy Jézust így mondja, a halálában, a kereszten bűnné tette értünk. És akkor egyszer csak így megvilágosodott, és azt mondta, hogy már rájöttem, hogy az én sötétségem, meg Isten tisztelenségem az egy olyan dolog, ami így belehasít Jézusba, aki ott van a kereszten, így rámegy, magára veszi. És azt mondja, és amikor rájöttem, hogy az egész emberi világ, minden Isten ellenes lázadása, sötétsége, fájdalma ott van így rajta, akkor az olyan mértékben elborítja ezt a testet, ezt a Jézust ott a kereszten, hogy már semmi más nem marad belőle, csak ez. Nem tudom, hogy ez egy jó teológiai magyarázat, de hogy szemléletes, azt tudom, hogy bűnné tette értünk. Mit jelent? Mit jelent, hogy Isten szeret? Mit jelent, hogy Isten velünk? Milyen távol van ez attól az Istentől, aki felettem van, aztán majd lesz valami? Milyen távol van ez attól az erőtől, ami néha itt jön-megy bennem? Ó, milyen távol van ez attól az Istentől, akire sokszor úgy gondolunk, hogy ellenség. És hogy konkrétan mit jelent ez? Hogyan örömhír Immanuel velünk az Isten? Úgy, hogy minden szégyeneddel, minden fájdalmaddal, minden csalódásoddal, minden sötétségeddel ott lehetsz azelőtt, aki ismer, és aki annyira szeret, hogy veled valóvá lett. Mostanában több ember életében láttam ennek két oldalát. Az egyik oldal az, hogy egyesek nem tudnak, hívő embernek mondják magukat, de nem tudnak odafordulni a szégyenükkel, meg a sötétségeikkel Istenhez, és kizárják ezt a pontot. Pedig Isten, értitek, hát belejött ebbe a zűrzavarba, hát, ahogy mondtam, hogy ott áll, hogy fordítsd már felém azt a sok nyomorúságot, meg szégyent, meg sötétséget, meg vigasztalanságot. Úgy is tudom, és szeretettel vagyok. Hát miért nem öntöd már ki a szíved végre nekem, mondja Isten. A másik oldal meg az, amikor ez elkezd valakinek az életébe történni, így fogalmazta nemrég valaki. Hát ez baromi rossz. Nem, nagyon kellemetlen, nagyon fájdalmas, nagyon nehéz, de valahol mégis jó. Rossz, de jó. Feltárom ezt a sok mindent, ami bennem van, és ez rossz, de jó. Mert ott van a helyén. Mert velünk az Isten. És aztán ugyanakkor másik dolog, amikor ez történik, amikor a szívednek a mélyén ott vagy Immanuel, velem az Isten, nem olyan jó ott lenni, akkor az szabadságot meg reménységet fog munkálni benned. Nagyon nagy szabadságot. Gondolj Józsefre. Nyilván nem tudom, hogy az angyali bejelentés után József és Mária mit éltek át, de úgy tűnik, hogy még ha voltak is rossz nyelvek, akkor sem ez határozta már meg őket. József megteszi, amit az angyal mond, feleségül veszi Máriát, és szabad attól a félelemtől, hogy de mit fognak gondolni rólam a többiek, pedig abban a világban, abban a kultúrában ez nem kicsi dolog volt, nem úgy, mint ma. Érted, amikor átéled, hogy Jézusban Isten veled van, amikor a szégyenekben, a félelmekben megjelenik az Úr az ő szeretetével, egyre szabadabb leszel neki engedelmeskedni. Egyre szabadabb leszel szeretni. Ja, hát karácsony, azt mondják, a szeretet ünnepe. Hát így igen. Egyre szabadabb leszel szeretni. Mert az ő szeretetét tapasztaltad meg a szíved mélyén. Nem elítélt, hanem magára vette a te ítéletedet. És ez reménységet munkál, érted? Látsz dolgokat, meg embereket, akik valamiben sokkal jobbak, meg sokkal tehetségesebbek, vagy sokkal előbbre vannak, mint te. De már nem kötözi meg a szívedet az irítség és a gyűlölet, mert velem van az Úr. Micsoda szabadság! Felismersz dolgokat az életedben, amelyekről tudod, hogy Isten törvényével szembe megy, a 10 parancsolattal szembe megy. Benne élsz. De már nem vagy megkötözve általuk, már nem ragaszkodsz hozzájuk, mert abban a sötétségben megjelent Jézus. És szabadságot hozott ő, a bűnből szabadító. És ezért szabad vagy elengedni azt, ami rossz. És Istennel újat kezdeni a reménységben. Ismered a benned lévő űrt, vagy sebet, vagy fájdalmat, de ha ismered a veled való Isten valóságát, akkor már nem ez a seb, meg fájdalom, meg hiány mondja meg, hogy te ki vagy te ki nem vagy. Ha kit érdekel, ha az Úr velem van? Kit érdekel a többi? Micsoda mély reménység és szabadság. Hallod a propagandát, és érted, talán egyet is értesz azzal, hogy ne legyünk bevándorlók országa, de nem kell beállnod, szabadság, nem kell beállnod a migránsozásba, vagy a sorosozásba, mert a te szíved szabad a gyűlölködéstől. Lehet véleményed, de nem kell gyűlölködnöd, mert velünk az Isten. Hasonlóan lehet, hogy téged, mert a másik oldalon találod magad, dühít, amit a kormány tesz, és nem értesz vele egyet, de nem ez tölti be az egész napodat és a lényedet, nem az utálat és a megvetés irányít már téged, mert Krisztusban vagy, mert velünk az Isten. És vég nélkül sorolhatnám a nagyon egyéni, nagyon személyest, meg a közösségit és a társadalmit, hogy hogyan tesz bennünket, Isten népét, Isten egyházát szabaddá, szeretővé, reménykedővé az örömhír, hogy Krisztusban velünk az Isten. Hogy hogyan emel fel, hogyan tesz a megbékélés eszközeivé. Mert tudod, hogy sokkal nagyobb erők vannak, hogy Isten Krisztusban kormányozza a világot. Ez Máté karácsonyi üzenete, de nem csak a karácsonyi, nem csak az első oldalán Máté evangéliumának olvassuk azt, neve Immanuel, velünk az Isten, hanem az utolsó oldalán is, tudjátok sokan. Máté evangéliumának az utolsó oldala, Krisztus feltámad, kiküldi a tanítványait, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, és az utolsó sor, az utolsó mondat, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És Máté csak ennyit mond. Jézusban veled van az Isten, és Jézusban veled van az Isten minden nap a világ végezetéig. Hát nem is tudom, mit mondjak. Örüljünk neki együtt, teljen be a szívünk hálával, boruljunk le, az Úr vacsorába imádjuk őt. Ha valamiben kihív a sötétségünkből, adjuk neki oda bátran és szabadon a fájdalmat, a szégyent, ugyanúgy, mint a bűnt, az istentelenséget. És csak örüljünk együtt annak, hogy valóban nincs ennél nagyobb igazság, mint hogy Immanuel, velünk az Isten. Amen.
Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, eljöttél, hogy mindent újjá tégy. Dicsérünk és magasztalunk, hogy most nem kevesebbet kérsz, mint a szívünket, az elménket, hogy újjá tegyed. Hogy a te igéddel, a te szavaddal, a te lelkeddel tölts meg bennünket, hogy úgy lássunk téged, úgy imádjunk téged, és úgy keressünk téged, aki valójában vagy, aki azt mondod magadról, hogy Immanuel, velünk vagy. Kérünk, Szentlélek Úristen, hogy pecsételd el ezt a szívünkbe, és hadd legyünk mi is békekövetek, örömmondók, ünnepi követek, akik visszük otthonainkba, szert a világba, hogy Immánuel, velünk az Isten. És könyörgünk mindazokért, akik most nem lehettek itt, könyörgünk a gyülekezetünk betegeiért, könyörgünk a gyászolókért, hozd közel vigasztaló szeretetedet hozzájuk, a betegeinket erősítsd, a te erőddel, a te vigasztaló jelenléteddel. Könyörgünk azokért, akik bármilyen küzdelemben vannak, még így az ünnepek alatt is, hogy hagyd tudjon a szívükben a békesség jelen lenni, hiszen te vagy Jézus Krisztus a békesség fejedelme. Rejtsd el őket. Könyörgünk a városunkért, Európáért, a teremtett világért, hogy hagyj forduljon meg a gondolkodásunk, a szívünk, a viszonyulásunk, a hozzáállásunk, hogy legyen a középpontban a karácsonyi örömüzenet, hogy velünk vagy, és innen induljon minden, erre építkezzen minden, hogy Atyánk Jézus Krisztusban közel jöttél, és szent lelked által ma is velünk vagy. Légy áldott ezért, és könyörülj rajtunk a te nagy irgalmasságod szerint. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.